Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come. So far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoggá avatás előtt álló vértanúiról. A befejező részt hallják, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról elmélkedtünk, mondtam el életrajzokat, idéztem írásokat. Kezdjük mai alkalmunkat is Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Kiszaléz 1921-ben, szeptember 21-én részesült a bérmálás szentségében, Egerben, az érseki kápolnában. Így fogalmaz. Ma imáim egy részét Máté apostol tiszteletére ajánlottam fel, kérvén őt, hogy legyen értem közbenjáró, hogy a szent lelket fogadhassam, oly méltón, mint ő, és hogy teremje bennem a szent lélek azon gyümölcseit, amelyeket ő nála is megterment. De különösen azt, hogy én is szenvedjek annyit Krisztusért, mint ő, sőt, a vérem oncsom érte. Már egészen fiatalon tehát, így fogalmaz Kiszaléz, megvolt benne a vértanúságra való hajlandóság. De nézzük, hogy ki is volt ő, hol született. Kis László néven született Szegeden 1904. július 27-én. Szeged alsóvároson laktak egészen sokáig a nagyszülei. Édesapja Kis Ernő cipészmester volt, édesanyja pedig Halász Piroska. Az ő kis vállalkozásuk olyan jól működött, hogy alsóvárosról felsővárosra, illetve még helyesebb azt mondani, hogy a belvárosba költözhettek. A családban 10 gyermek született, Kis András volt az első, aki 1892-ben született, és Béla az utolsó, aki 12-ben született. Én még láttam egy filmben Róza nevű testvérét, kivel majdnem egykorúak voltak. Sajnos az első világháború idején édesapja is, illetve fiú testvérei közül többen is meghaltak. Rendszeresen hazajárt Szeged alsóvárosra a nagyszülőkhöz, így a barátok temploma mellett vezetett el az útja. Egy alkalommal a szegedi dómban lelki gyakorlatot hallgatott, és felé lett benne a hivatás, hogy szerzetes legyen, hogy pap legyen. Bejelentette előbb ezt az eseményt nagyszüleinek, majd édesanyjának is. 1921. október 3-án Egerben volt novícius. Pécsen is lehetett volna, mint ahogy több novíciuson korábbi években, de sajnos ebben az időben a szerbek elfoglalták Pécs városát. Szalézi Szent Ferencet kapja védőszentül, azért kapja a Szaléz nevet, hogy meg tudják különböztetni könnyen, hogy melyik Ferenc az ő védőszentje. Nem sokkal noviciátusra után 1925-ben a Gyöngyösi Ferences kolostorba kerül, itt lesz teológus hallgató, növendék. Ebben az időben részt vállal a Magyar Umbria szerkesztésében, de még helyesebb azt mondani, hogy a háttérmunkákat végzi, az előállítás háttérmunkáit, nyomdai tevékenységet, csomagolást és más ehhez hasonló dolgokat. Később aztán cikkei jelennek meg a Magyar Barát újságban is, mely a ferenceseknek abban az időben volt egy általánosan terjesztett lapja, így neve is, arcképe is szerepel a Magyar Barát munkatársai című oldalon, melyet 1942-ben adtak ki. Papszentelésére sor kerül itt Gyöngyösen, és ezután nem sokkal a pécsi rendházba kerül. Abban az időben ott kollégium szerafikumot működtettünk, vagyis olyan középiskolás növendékeket vettünk fel a kolostori életbe, néhányat, talán 10-15 körüli létszámban, akikről feltételezték, hogy hát majd esetleg ferencesek, egyházmegyés papok, vagy jó családosok lesznek. Volt olyan rendtársam, aki szintén itt a kollégiumban élte életét, Kisszaléz atya elvitte őket táborozni, abban az időben nagy újdonság volt is, akár Mária Gyűdre mentek, akár a Balaton partjára. A kultuszminisztériumból sportfelszereléseket szerzett a diákoknak, szép egyenruhát csináltatott egyensapkával, sőt rádiót is beszereztek a kollégium részére, ahol nem csak Banga Béla beszédeit hallgatták meg, hanem bizony a sportközvetítéseket is. Szegény diákokat vettek föl, működtetett egy Szent Antal kegytárgy árudát is, és annak bevételéből igyekezett a szegény diákoknak a kollégiumi költségeit előteremteni. Volt olyan rendtársam, akinek a szüleinek a vagyonát a 30-as években elárverezték, semmivé lett az egész vagyonuk, de ezt Kisszaléz nem mondta meg neki, hanem mindent tovább finanszírozott, sőt karácsonyra kapott egy tábla csokoládét, meg egy papírlapot, utalványa Jézuskához egy öltözet ruhára. Különböző helyeken vállalt lelki gyakorlatot is, erről a rendházaknak a háztörténetei, vagyis história dómuszai tanúskodnak. 1934-ben azt kérték tőle, hogy belső úton tanuljon egy kis filozófiát, kerüljön át a Jászberényi kolostorba, ahol a bevezetők első két évet folytatják a növendékek. Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a bolonyai rendszer első két éve Jászberényben volt, és az utolsó három év a teológiából pedig Gyöngyösen. Persze ez egy kicsi erős túlzás. Itt lakott a Jászberényi kolostorban, különböző tantárgyakat tanított, részt vett a város életében, különböző előadásokat tartott. Ottani rendházunk mellett is volt egy kultúrház, neves előadókat hívott meg. Cikkei jelentek meg például a Korunk szavában, nem csak a különböző ferences kiadványokban. 1936. november 1-én Katolikus Jászberény címen írt egy hosszabb tanulmányt ebbe a katolikus újságba, mely sokaknak azonban nem tetszett. Talán az is benne volt ebbe, hogy nem domborította ki eléggé az egyházmegyés papságnak a küzdelmeit, a Jászberény lakosságáért végzett tevékenységeit. Egyébként sok igazság van benne, melyet mind a mai napig meg lehet fontolni. Rövid időn belül a Salgótarjáni rendházba kerül, ahol azonban nem marad sokat, mivel korábban alapítottunk amerikai magyarok között a keleti parton különböző missziós rendházakat New Yorkon keresztül New Brunswickig, és részt vettünk az amerikai magyarok vasárnapja újság szerkesztésében és kiadásában is, így felkérik őt, hogy tanuljon angolul és menjen ki Amerikába. Ebben az időben részt vett a Katolikus Magyarok Vasárnapja szerkesztésében, 42-ig még hazajön, addig egy kivétellel úgy találtam, hogy minden héten ő írja a vezércikket. Különböző cikkírások között sajtónapokat is tartott, egész napon keresztül összehívta az ott élő magyarokat, lelki programokat szervezett nekik, és bemutatta az amerikai magyar sajtót is. Amellett, hogy New Brunswickon plébános volt, visszafizette a korábban a világgazdasági válság idején szerzett adósságokat, fejlesztette a rendházat, fejlesztette a Szent László iskolát, s az ottani isteni szeretett leányai kolostorát is tovább bővítette, és majdnem teljes egészében visszafizette, mondom, az adósságokat. Különböző lelki gyakorlatokat, 8 napos missziókat is tartott, és az odafelé vívő úton, az autóbuszon és a vonatúton, attól függően, hogy merre, mivel utazott, tanulta az angol nyelvet, mindig panaszkodott arra, hogy nem tudott igazából megtanulni jól angolul, annyira, hogy írjon, prédikáljon is ezen a nyelven. Annyit haladt előre az állandó munkája mellett, hogy hát konyha szinten el tudott beszélgetni az emberekkel. Gyakran fájt a feje, erős honvágy kínoszta, így azt kérte több alkalommal is levelében a provinciálistól, tartományfőnöktől, hogy engedje hazatérni. Az utolsó diplomáciai hajóval még hazaérkezett Magyarországba, nyilván hajóval érkezett, és megemlíti, hogy amikor vasúti pályaudvarra szállt különböző helyeken, be akarták a vasútnak az utasait szervezni abba, hogy minél jobban higgyenek a nácizmusban, és úgy félelemmel ír arról, mi lesz ebből, hogyha ezek valóban, hát nem csak, hogy hatalomra kerülnek, mert akkor már javában hatalmon voltak, hanem kimutatják foguk fehérjét. Rövid időn belül az újjáalakuló debreceni rendház élére kerül, harmadszor telepettünk le a századok folyamán Debrecenben. Abban az időben nem tudták elérni a váradi püspökséget, a püspöki székhelyet az országhatár miatt. Bánás László nevezetű helynök volt itt a püspöknek a képviselője, aki a nagy templom mellett elosztotta Debrecen városának a plébániáit, és a nyugati oldalon a domonkosokat telepítette le a Szent László plébánián, a ferenceseket pedig a keleti oldalon a Vámospérzi utcai plébániát alapította nekik. Tudni kell, hogy az ottani Szent István templom a vasutas telephez tartozott, tehát a vasúttársaság, amelynek egy óriási jármű javító, összeállító műhelye volt, adta a telket és segített a templom építésben. Az első kolostorunk egy magánház volt a Szárazi Ferenc utcában, de másfél kilométerre volt a templomtól, így nagyon nehéz volt megközelíteni. Amikor megörült a templommal szemben lévő, hát kicsike igazából kocka alakú ház, ami eredetileg tejcsarnoknak épült, akkor azt vásárolták meg a Vámospérzi utca 8 szám alatt. Érdekes, hogy az első kolostorunk megvételéről július 27-én írja alá a papírt, vagyis éppen születése napján. Ebben az időben egy debrecen csapókerti városrészben is alapítottunk kolostort. Érdemes megnézni a templomnak a fényképét az interneten, mert ez olyan különleges, én még ilyet másikat nem láttam. Bekapcsolódott az Egység útja című ferences kiadvány szerkesztésében. Az akkori magyar ferencesek igyekeztek a katolikusok és a protestánsok közötti egységet minél jobban erősíteni, létrehozni. Mivel azonban az üldözötteket is menekítette, ezért a városnak a katonai parancsnoka többször szőnyeg szélére állított őt, hogy ne prédikáljon a tengelyhatalmak ellen, mert elfizik őt majd Dachauba, és ott fog majd hát egy kis kiképzésben részesülni. 1944. júniusában ezért a rendtartomány tagjai Gyöngyösre hozzák át, itt lesz a teológiai növendékeknek a tanára, magisztere, helybeli közösségeknek a szervezője. Abban az időben itt Gyöngyösen még állt a kultúrházunk, ahol megszervezte a katolikus ifjúsági demokratikus munkaközösséget, vagyis a Kedimet, összefogta benne a fiatalokat, akik már korábban tagjai voltak a Kalotnak, a Cserkészeknek, a Leánykörnek, a Mária Társulatnak. Volt vasárnaponként egy darab előadás a fiatalokat érdeklő témákról, aztán szervezett nekik zenekart, tánctanfolyamot, színházi előadás is volt. Igazából mindegyik közösség a saját területén, saját székházában élte a mindennapjait, ez csak egy összefogásra adott alkalmat. Ez a Kedim, meg attól féltek, hogy egyre jobban a diktatúra évei előre haladnak, és a kommunista párt az egész ifjúságot maga alá fogja gyűrni. Mintegy 500 fiatal járt az ő közösségeibe, hiszen tagdíj nem volt, meg tagsági igazolvány, meg fogadalom, meg szabályzat, inkább csak olyan szabályok voltak, hogy rendesen kell viselkedni a ferences kultúrházban. Ez nem tetszett azonban a városi kommunista vezetőknek, így a MADISZ-nak sem, a Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetségének, akik a maguk szárnyai alá szerették volna a fiatalságot vonni. Így 1946. április 28-án, miután elmondta a húsvéti szentmisét a Szent Orbán templomban, hazafele jövet letartóztatják. Május hónap folyamán 1-től 17-ig a különböző kommunista kézben levő sajtóorgánumok olyan cikkeket jelentettek meg, hogy Gyöngyösi összeesküvés, Páter Kiszalész és a rábízott fiatalok el akarták pusztítani a nagy szovjet szocialista köztársaságot meg a Vörös Hadsereget. A pártnak az egyik ilyen orgánuma a Ludas Matyi nevezetű viclap volt, ahol hát igyekeztek különböző vicces formában is lázítani az egyház a ferencesek ellen. Többek között François Villonnak is tulajdonítottak egy balladát. És azt írták kis Szalézról szóló versükben, Szaléznak hívták, szőke volt és páter, erényes nasz és csuhája kopott. A két füle az áhítattól állt el, és mozdonyt is csak nagy ritkán lopott. Smidőn a lelkek békét esdekeltek, remélve, hogy imájuk égbe szárnyal. Ő szelíden egy nyilas pucsra gondolt, 8 ágyúval, 12 géppuskával. Abban az időben, a világháború után többféle fegyvert találtak az utcákon eldobálva, és azt mondták, kérem, ezeket Kis Szalész gyűjtötte az ő fiataljaival, és ezzel kívánták a magyar demokráciát megszüntetni. Az idejáró fiatalok közül elkezdtek figyelni 40-valahányat, mert ebben az időben vagy megtörtént, vagy nem, egy koncepciós per iratai között ezt nehéz megmondani, különböző rendőrbiztonságokat támadtak meg, Nagyrédén, Gyöngyös Solymoson, Gyöngyös Orosziba, 45 novemberébe és decemberre között. Hogy aztán valóban ezek a fiatalok voltak-e, ezt én nem tudom megmondani. Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában két dossziót is olvastam Kis Szalész kapcsán. Ezekben látszódik, hogy ezeket a különböző iratokat előre megírták. Olyan emberek, akik nem jártak sohasem Gyöngyösen, például többször előfordul benne a farkasjuki pincékbe rejtegették volna a kézigránátot, márpedig itt farkasmái pincék vannak. Ebben az időben több orosz katona is meghalt Gyöngyösen, 45. szeptemberétől kezdve 46-ig legalább 9-et, vagy 12-t, vagy 8-at, vagy 10-et, vagy 11-et sorolnak fel az orosz katonák és a magyar újságok. És azt mondták, hogy Kis Szalész bújtatta fel őket, Mindszenty József volt a közvetlen felettesük. Letartóztatják a fiatalok egy részét, és hogy országos legyen ez a szervezkedés, 60-ból is letartóztatnak embereket. Még azt szerették volna, ha több szála is van ennek a pernek, de hiába írták meg előre a tanúvallomásokat, nem állt össze az egységes bírósági koncepció, egymásnak ellentmondók voltak a különböző tanúvallomások. Így aztán átadták őket a Vörös Hadsereg parancsnokságának, Sopron kőhidán az első ötrendbeli vádlottat meggyilkolták, Kis Szalészt valószínű 1946. december 10-én, a többieket pedig más alkalommal. A fiatalok közül többeket gulágon letöltendő szabadságvesztéseit éltek, többek között, amint már említettem, Lukács Pelbárt is ott halt meg. Szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy a Gyöngyösi Ferences plébánia honlapján van egy Kis Szalész programpont, választási lehetőség, ott megtalálható az általam megírt Kis Szalész életrajz, összegyűjtött művei, róla szóló cikkek, rengeteg sok fénykép. Az az írás is megtalálható, amelyet Lukács Pelbártról vagy Kovács Kristófról írtam, számtalan fényképpel illusztrálva. Isten akaratában című filmet készített el Zsigmond Dezső a Dunaltáj Alapítványnak a támogatásával 1994-ben, még élő társak, tanúk, bevonásával. A Kisszaléz önálló honlap már megszűnt, s a Gyöngyösi Ferences plébánián ezek a programpontok érhetők el Kisszaléz emlékezete címén. Végezetül álljon itt a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádság Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Ezzel befejeztem a vértanúknak az ismertetését, érdemes utánuk olvasni, akár könyveket, kiadványokat kérni. A Ferences rendtartomány elkészítette a hét ferences vértanú bemutatását szolgáló írást is, de az interneten még biztosan mást is találunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil Ferences testvér sorozatának hetedik és egyben befejező részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Páter Kisszaléz élettörténetét ismertette. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vókás Bernárd Ulrichot. Az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium volt növendékét, akit június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsekatya Isten hozott. Vókás, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké ámen, köszönöm szépen!
Te Lengyelországból származol, majd beszélgetünk erről. Készülve erre a beszélgetésre, most még ide érkeztem én is a stúdióba, végig gondoltam azt, hogy nekem Lengyelországról így első körben mi az, ami eszembe jut. Eszembe jut a Tátra, Zakopáné, motoros szánozás, eszembe jut Chopin, eszembe jut Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, és mondjuk Lewandowski. A legelső gondolatom az, ami érzelmileg valamilyen szinten megérint, megmozgat. Te 9 éve itt élsz Magyarországon. Neked így első körben Magyarországról mi jut eszedbe?
Hát amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni ez a 9 évvel ezelőtt, akkor szinte mondom, hogy nem sokat tudtam, hogy Budapest a főváros, és tudtam, hogy volt a közös történelmünk, királyunk, mint a Szent Hedvig, Szent Kinga. Hallottam, vagy tudtam, hogy első magyar király, Szent István, arról is hallottam, és világos, hogy nálunk nagyon híres a magyar bor, mert sokszor idejövünk a borért, és azért igazából ennyit tudtam. Világos, hogy ezek az évek alatt sokkal többet megtudtam a Magyarországról, és jobban ismertem meg a Magyarországot, kultúrát.
Ezek közül mondjuk érzelmileg, mert hogy ezzel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nekem az jut eszembe először Lengyelországról, ami érzelmileg megmozgat. Itt élsz 9 éve. Van bármi, amire azt mondod, hogy na így érzelmileg közelebb került hozzád? Akár egy tájegység, egy kirándulás, egy szemináriumi kirándulás alkalmával, akár Én kevésbé ismerem a lengyel gasztronómiát, neked azért nagyobb lehetőséged volt megtapasztalni, itt a bort már megemlítetted, bármilyen jellegű.
Első, ami itt volt Magyarországon számomra, ez a csípős paprika. Én a Lengyelországban soha nem ettem csípős paprikát, vagy nem szerettem, vagy nem is találkoztam, azért szerintem nem szerettem. Itt nagyon megszerettem azt. Konyha elég hasonló a lengyel konyhához, azért én nevettem, hogy vasárnapi ebéd ez a húsleves meg rántott hús, és Magyarországon is.
Meg nálatok is Lengyelországon.
Igen, igen, ezzel tele van, úgy van. Vasárnapi ebéd, úgy néz ki. De Magyarországon nagyon tetszett nekem ugye Balaton, többször is ott voltam, azért ez nagyon szép. És másik, én nagyon szeretem hegyeket Lengyelországban. Nem is Tatrát is, de inkább az a keleti rész, a Kárpátnak egy része, lengyelul Bieszczadynak hívjuk. És azért itt Bők hegyek nagyon tetszenek, meg Mátra. Ott is többször voltam, és nagyon szeretem kirándulni hegyekbe, és ott lenni.
Akkor ez a 9 év azért segített, hogy egy kicsit jobban megismerd Magyarországot.
Igen, igen, mert ugye vannak ezek a kis pop találkozók, és Pécsen voltam, Veszprémben, több helyen most hirtelenül nem jutott eszembe, de most Szegeden voltunk, azért tényleg tudtam megismerni Magyarországot elég jól.
Előtted a lehetőség, úgyhogy igazából most indul. Itt a felsorolás közben több nevet is megemlítettünk, szenteket, nem szenteket, akik valamilyen formában példaképeink is lehetnek az élet bármely területén. Lehetnek a szüleink is példaképek, családunk, lehet egy plébános is akár példakép. Hogyha így visszagondolsz a gyermekkorodra, te életedben kiket tudnál megnevezni példaképként?
Elsősorban édesanyám, mert ő mindig nagyon harcolt, hogy mi is járunk a templomba, a szentmisére. Utána voltak papok, akikkel találkoztam, most legalább 2 pap jutott szembe. Beszélgetések velük nagyon segítettek, például amikor én megjelent ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten hív engem popságra, akkor nagyon nem tetszett úgy, hogy 6 hónapig senkivel nem beszéltem róla. Végül első emberrel, akivel beszéltem róla, ez volt egy pap a krakói plébányáról, és azért mondom, hogy ez óriási feladatunk, azt gondolom, hogy papoknak ilyen a hivatás ébresztőben, meg tisztázásban.
Segítsétek azokat, akik foglalkoznak a papi hivatás gondolatával.
De nekem is nagyon fontos volt Szent II. János Pál pápa. Nagyon szeretem ugye olvasni az ő könyveit, és meglepő volt nekem, hogy itt Magyarországot is nagyon tisztelik őt, és nagyon fontosnak tartják is, mintha magyar pápa lenne.
Igen, sokszor valahogy úgy, igen, úgy tekintek.
Gondolom, hogy a kommunizmus miatt is.
Ha már a szülők, említettem, hogy te a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium diákja voltál az elmúlt években. Hogyan indultál te el a papi hivatás útján?
Hát én egészen 25 évig nem ismertem neokatemális utat. Most jelenleg 35 éves vagyok. Holnap 36 leszek,
születésnapomra.
Isten éltessen sokáig. És úgy volt, hogy ugye mi keresztény család voltunk, jártunk templomba, de megjelent ugye ez az idő, amikor kis krízisbe kerültem, mert megjelentek nagyobb bűnök, és én botránykoztam magamon, mert én is minisztráltam a templomba, utána lektor voltam. Azért mindig jó embernek tartottam magamat, és másik oldalon láttam, hogy mennyire képes vagyok, milyen rossz ember lenni, és ez nagyon botránykoztató volt számomra. Ez volt ilyen, amikor technikumba jártam, és utána jött az édesapámnak betegsége, urákos lett. Ezen is botránykoztattam, hogy lehet, hogy Isten, ez a jó Isten engedi ezek a dolgokat. Ha már említem az édesapámat, akkor ő meghalt 2016-ban, mert 8 évig beteg volt. Na és ez a pillanat, amikor ő meghalt, nagyon fontos volt az életemben, mert akkor komolyabban kezdtem kérdezni Istent, hogy mi a hivatásom. Mert láttam, hogy egyre jobban megértettem, hogy a keresztény embernek van hivatása, vagy család, vagy pap, vagy megszentelt élete. És amikor egyetemre jártam, Krakói Műszaki Egyetemre jártam, és villamos mérnök lettem, utána még dolgoztam másfél évig. Na, de visszatérve, hogyan kerültem be a neokatekumenális közösségbe, 2015-ben volt a plébányán egy koncert, ahol nem is mentem volna szerintem, csak énekelt ilyen zenész, akit én már ismertem régóta. És ott ő a koncert végén mondta a tapasztalatát, és mondta, hogy az egyházban van ilyen közösség, ami megmentette az ő életét, és ha utána olvastam az ő életrajzát, akkor tényleg nagy megtérés ezáltal történt az életében. És ahogy mondtam, én voltam ebben a válságban, vagy krízisben, hogy nem láttam az életének értelmét, vagy nagyon botránykoztam magamon, az Istenen is, és az érintett nagyon engem, mert láttam, hogy nekem van szükségem, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. És akkor mentem a katekézisre, és úgy bekerültem a közösségbe, ugyanabban az időben, az édesanyám, húgom és kettő bátyám került a közösségbe. Azért én nem nőttem föl a neokatekumenális családban, úgy mondhatom. De az nagyon fontos volt, mert újra kezdtem felfedezni az Isten szeretetét, az, hogy Isten az élő, Isten, hogy aki akar, hogy legyen élő kapcsolata vele. És amikor jártam közösségbe, egy év után, ahogy mondtam, megjelent ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy Isten hív popságra. Mondtam, hogy minisztráltam a templomban. Érettségi előtt volt ilyen gondolatom is, papok ajánlottak nekem hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, de én elutasítottam, mert akkor tudtam, mit kell csinálnom, mit akarok csinálni. És elírtam ez is, hogy befejeztem az egyetemet is, míg dolgoztam, de Isten, ahogy én azt látom, mindig keresett engem is. Ilyen módon megtalált engem, és 2017-ben nyáron volt ilyen küldetés kettesével Lengyelországban, az a neokatekumenális közösségben, ahogy Jézus küldött az apostolokat kettesével, a pénz nélkül, semmi nélkül. Ott tapasztaltam, mennyire Isten irgalmas, és mennyire gondoskodik, és az volt ilyen pillanat, amely adott nekem bátorságot, hogy mondjam, hogy én akarok jelentkezni a szemináriumba. És utána mentem Olaszországban lelki gyakorlátra, és onnan kerültem a Magyarországra.
És amikor végül igent mondtál erre a meghívásra, meghalva a Jóistennek a meghívását, azt elfogadva rábólintottál erre, akkor a neokatekumenális közösségben történik egy sorsolás?
Hát amikor ott vagyunk Olaszországban, úgy nevezünk Merkába, ahol sorsolnak minket, mert ez a Redemptoris Mater Szeminárium a 125 országban van egész világon, körülbelül most nem tudom fejből pontosan, mert az is változik, ugye, hogy igen, valahol bezárják, újat nyitják. És ott igen, én kész voltam menni az egész világra, volt bennem ez a készség. Világos, hogy valahogyan akartam visszamenni Lengyelországban, mert Varsóban van ez a szeminárium, de nagy izgalom volt, amikor például sorsolták Jamaikára, vagy valahol. Nagy izgalom volt ezen az estén.
Volt benned vágy, hogy de jó lenne, hogyha valamelyik.
Igen, de mondom, hogy egy részről, másik részről ugye ez az emberi gondolkodás mondta, hogy biztonságban maradjam, ugye. De nagyon örültem, hogy Magyarországra kerültem, mert nincs messze, és azért én évente háromszor tudok menni a
haza tudsz házba, menni a igen, családodhoz, szüleidhez. Hogyan telt ez a 9 év?
Őszinte mondom, hogy semmit nem tudtam magyar nyelvből, nem is hallottam. Világos, hogy amikor visszatértem a lelki gyakorlatról, akkor volt még egy hét, akkor néztem ez a nyelv, hogyan néz ki, hogyan hangzik. Na de amikor érkeztem, akkor csak sziát tudtam mondani. És nehéz volt ez az első év. Mi Miskolcon tanultunk, minden nap oda mentünk tanulni nyelvet. 3 óra keresztül tanultunk, azért ez volt fárasztó. Kocsival jártunk minden nap, és amikor visszafelé mentünk, akkor már nem bírtunk hallani az magyar rádiót. hanem lehetett fogni a szlovák rádió, és ugye mi lengyelek írtunk sokat a szlovák nyelvből. Utána elkezdtem az iskolát, és tényleg ez nehéz volt első 2 év a nyelv miatt, filozófiát tanulni. Nehéz volt, de ebben is tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik, mert általában ez volt, hogy még szemináriumban másik fiúk, magyar fiúk általában eladtak nekünk azt, amit a tanár az iskolában, főleg filozófiából, ugye, hogy valahogyan röviden is, és összefoglalva, hogy legalább tudjuk, miről van szó.
Van a szeminárium vége felé 1 év diakónusi gyakorlat. Te hol töltötted ezt a gyakorlatot?
Miskolcon, Diósgyőrben voltam. Örültem ennek, mert az előző évben is egy fiú köztünk ott volt, és sok jót hallottam arról. És amikor odaérkeztem, tényleg jó volt az emberek. Arról is szeretném mondani, hogy itt Magyarországon, amikor valaki hallja, hogy lengyel vagyok, akkor látom, hogy nagy-nagy örömmel is, nyitott szívvel befogadják minket, lengyeleket. És ezzel is találkoztam ott Diósgyőrben. És Szabó Józsi atya ott plébános, és nagyon sokat tanított nekem, mutatott, segített, és azért neki hálás vagyok amiatt, és világos, hogy Drahos Dávid is káplán atya, és nagyon segített. De emberek is nagyon segítették, ott többször is mentem az iskolába, a katolikus iskolába, és ott hidoktatók mindig nyitottak voltak, és segítették nekem, hogy jól érzem magamat ott, és örömmel befogadtam ez a dispozíciót, hogy oda fogok kerülni, mint a káplán.
Így az elmúlt percekben több közös vonást, történelmi személyiséget megemlítettél, meg utaltunk a lengyel-magyar jó barátságra. Hogyha hitéletet nézünk, azért beleláttál egy kicsit, lehet, hogy nem csak a Miskolc Diósgyőri egyházközség életébe, hanem részt vettél bárhol máshol az országban, hosszabb, rövidebb ideig, lelki gyakorlaton, akár ifjúsági találkozón. Össze tudnád hasonlítani, hogy miben van hasonlóság, miben esetleg különbség Magyarországon, meg a hazádban, Lengyelországban a hívek vallás gyakorlata egyáltalán egyház felé való elkötelezettsége között?
Nagy különbség van a magyar és lengyel egyház között, mert nálunk ugye nem volt egyáltalán reformáció. Nálunk nagyon kevesen vannak protestánsok, meg görög katolikusok, és itt ezzel találkoztam, hogy ugye minden faluban legalább 2 templom van, és azt látom, hogy amiatt ugye sokkal kevesebben járnak a templomba. De mondom, hogy a Lengyelországban még 15 évvel ezelőtt tényleg 96% jár a templomba, most nálunk is csökkent a szám, mert vannak ezek az ideológiák, meg botrányok, és amiatt az egyházat nagyon támadnak, és nálunk azáltal megjelenik az, hogy sok ember csak szokás miatt, vagy szokásos módon járt a templomban. Itt, hát még Diósgyőrben vannak ugye fiatalok, de amikor voltam kidívik Budapesten, de csak ezen a plébányán, ahol én voltam, ott nagyon kevés fiatal volt. De világos, hogy vannak templomok is, vannak közösségek, ahol járnak fiatalok, ez nem lehet mondani, hogy nem.
Van valami ötlet, meg vágy, elhatározás benned, hogy hogyan tudnád következő években majd egy kicsit fellendíteni azt az egyházközséget, ahová éppen kerülsz?
Hát azt gondolom, hogy a fiatalokat az vonza, hogy látják a papot, aki nem tár távolságot tőlőd. Mert én is Lengyelországban ezzel találkoztam. Sok pap ugye nagy távolságot tartja is, klerikalizmus miatt ugye. Ezt gondolom, ami nagyon sokat arról beszélt Ferenc pápa, meg most Leo pápa is arról beszél, hogy ez a legveszélyesebb, ez a klerikalizmus. És én remélem is fogok kérni Isten, hogy ne legyek ilyen, hogy tudjam tényleg közvetlenül az emberekkel, a fiatalokkal beszélni, mint ember. Világos, hogy pap vagyok, de legyen ez a kapcsolat, hogy ne legyen ez a távolság.
Megszólíthatóvá kell válni.
Igen, és lenni velük, azt gondolom, hogy az legfontosabb, és tényleg őszintén beszélni velük. Ez is szerintem nagyon akárnak, hogy látják ez, hogy valaki őszinte. Szerintem az emberek, a fiatalok rögtön látják azt.
Kezemben tartom a papszentelésre készített szentképet. Minden szentelés előtt álló fiatalnak választani kell egy papi jelmondatot. Te azt a jelmondatot választottad János levélből, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Mit üzen számodra ez a jelmondat?
Hát azért ezt válaszoltam, mert ahogy mondtam, én sokáig úgy éltem, mondjuk 25 évet, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell tetszeni az Istennek, hogy az életem tetszene, az én erőmből ezt csinálom. Hogy én adom Istennek valamit, akkor ő köteles adni nekem valamit. De mondjuk, hogy az én megtérésem, de ez mindennapi dolog, megtérés, de akkor nagyon jól éreztem az, hogy felfedeztem az Isten szeretetét, hogy tényleg ő minden ingyen adja nekem. Elsősorban, hogy megbocsátás az Jónás szentségében, és azért is küldte a fiát, de ugyanúgy, hogy tényleg Isten az, aki már mielőtt születtem, már ismert engem, és szeretett engem. És az volt a legnagyobb felfedezésem az életemben, hogy láttam, hogy Isten tényleg szeret engem úgy, ahogy vagyok, mert mondtam, ugye, hogy botránykoztam mindenen, hogy bűneim ment meg, ahogy Isten cselekszik, vagy mit engedi, és mit nem, de felfedeztem azt, hogy minden történik, hogy én lássam, hogy Isten létezik, és ő szeret engem, és csak azt akarja, hogy én hozzáforduljak, hogy kérjek tőle segítséget, mert magamtól nem vagyok képes, ugye, se szeretni másikat, úgy írtam, ahogy a Jézus mondja, hogy teljesen ingyen is, és ellenségeiket, hanem ez kegyelem, hogy én tudjam látni, hogy másik ember is Isten teremtménye, és neki is ilyen méltósága van, mint nekem.
Gyönyörű gondolatot fogalmaztál meg. Ez igazából nem csak papként számodra útra való, hanem úgy gondolom, hogy valamennyiünknek hasonló módon kell élnünk az életünket. Ahogy említettem is, június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya pár nap választ el bennünket a szenteléstől. Felidéznél olyan pillanatot, amikor azt érezted, hogy igen, Istenem, végre megérkeztem? Van ilyen pillanata a szentelésnek?
Hát nekem inkább az volt már szenteléskor, amikor érsek atya ugye felhívott a szent lelked és imádkozott fölöttem, akkor nagyon ez érintett engem, hogy Isten igazából most Jézus Krisztus szentel engem az érseken keresztül, hogy kiválasztotta engem. Mert látom, hogy én gyenge vagyok, hogy magamtól, ahogy mondtam, tényleg nem tudok úgy élni, ahogy Jézus szeretne, vagy ahogy Jézus mondja, de ha Jézus Krisztussal vagyok, akkor ez lehetséges, és ez érinted engem, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten elfogadta engem, és részesülök ebben a szentségben, hogy papá szentelt engem az érsek, és igazából homíliában is arról beszél, hogy az Jézus Krisztus hatalmának közvetítője vagyunk, főleg a gyuntató székben, vagy szentmisében, és ez nagyon érinted engem, hogy ilyen méltóságban is részesültem, ilyen szentségben. Utána este tartottam primíciát itt Egerben, ahol voltak közösségem, családom, több ember, és az is óriási élmény volt, hogy én tartom a szentmisét is. Tényleg ezek a kezek, ami érsek kente krizsmával, ezen keresztül a Szentlélek által ugye ez a kenyér és bor tényleg Krisztus testi és véri válik.
Én azt kívánom számodra, hogy bárhová kerülsz, akár most itt az első szolgálati helyeden, de később is mindig a Jóisten vezessen abban a szolgálatban, amire meghívott és amire igent mondtál, és vele együtt minél több embert sikerüljön elvezetni hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Én is köszönöm szépen.
Szent, hogy mind soha még, őt is. és a türelmet hosszú, szerelmet még és az égi kér. Nem szűnök énekelni jóságotról. Tízezer okom van, hogy ez a test elgyengül, erőm elhagy, utam véget ér, a lelkem mégis téged átvég nélkül.
Hány évig?
Tízezer évig, és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még soha még őt is ér, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még
kedves hallgatóink, Lukács Bernard Urich, Miskolc Diósgyőri káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátorról